kapaszkodjatok, olyan dolgokkal jövünk, ilyen régi, bizarr gyereknevelési gyerek...
Hát módszerekről fogunk beszélgetni, igen.
Baba gondozás, igazából ez a szó, amit kerestem, baba gondozási módszerekről beszélgetünk. Hát ez azért érdekes, hogy szerencsére van itt nálunk egy apuka, akinek van tapasztalata, hogy ez mennyire működhet, mert én csak elképzelni tudom. De az egyik ilyen rögtön az, hogy úgy gondolták, hogy ez az új szopizás, ez nem egy jó dolog. Pedig ugye, hát ez egy természetes reflex közé tartozik, amit ugye ma már elfogadnak, és hogy az úgynevezett szopóreflexet gyakorolják a bébikék, ez így aztán később átmegy egy pótcselekvésben, a mindegy. Régen ez idegesített az embereket, most ugye 40-es évekről beszélünk, idegesített az embereket, ezért jött egy találmány, amit meg lehetett vásárolni, és ezt így adjukák egymás között, így beszélgettük, hogy te már vettél ilyet? Ez kérlek szépen egy olyan körömlak volt gyerekeknek, ami ilyen acetonos, pererős paprikás körömlak volt. És ezt esküszöm, kenyegették a gyerekek a körmékre, és akkor pici, mikor elkezdtem volna szopogatni az ujjátok, így jött, megijedt a saját körmét. Milyen rossz
erős paprika.
Aceton pererős paprika.
Édes jó Istenem.
Elég bizarr, nem?
Hát na, hát, gyorsan megtanulta a gyerek.
Alapvetően nagy gond ez az új szopogatás?
Hát nem, szerintem nem. Tehát előbb-utóbb leszoknak róla a gyerekek. Egy-két ilyen sztori van, amiről én hallottam, nem tudom, ezek mennyire legendák, mendemondák vagy igazak, hogy állítólag volt arra példa, hogy valaki annyira, vagy valakin annyira megmaradt a cumizás, mint olyan, mert ez is ilyen, igen, az a kategória. Az lehet, hogy nem jó megoldás amúgy. Tehát az amikor a cumit nyomsz a gyerek szájába, tudod, hogy azzal pótold azt a, hát ugye azt, hogy nem szoptatja valaki, vagy
igen, tudom én, igen,
az anya nyilván, hogy aztán ez így meg tud maradni, és én hallottam olyan sztorit, hogy a gyerek, nem is tudom, most nem akarok sokat mondani, ilyen 8-7-8 éves korában, és így ott volt ilyen kis cubi a szájában,
mint egy ilyen cikit,
tudod. És így rágta. Tehát így ott maradt neki ez. Jó. Ez ilyen szinten elvileg be tud ragadni, jó, ez a figyelj, fajta rossz szokás.
Zoli, 7,5 milliárdon vagyunk a Földön, hogyha most egy pár ilyen eset megesett.
Igen, hát... meg hát itt azért nagyon szélsőségesen tudni kell nem odafigyelni arra, hogy mondjuk esetleg a gyereknek így mond, hogy ez így nem jó, tudod, hogy rávezess szépen lassan.
Aha.
És hogyha tovább is tart, hogy a leszoktatási folyamat attól még az meg tud történni, nyilván itt teljes mértékben ráhagyták arra a gyerekre ugye ezt, hogy akkor ő most cumizik. És hát így ott maradt ez a történet.
Na, hát van ez így,
szélsőséges példák, de hát alapvetően egyébként ez elmúlik, meg hát nincs szükség acetonra.
Hát az meg erős paprikás, meg ilyen körömlakra.
Nem futják még paprika spréje, míg a gyerek arc. Nem szabad, ráfújsz.
Lefújod.
Vagy sokkolod.
Ezekkel az egész cumival kapcsolatban egy dolgot látok, ami valószínű, hogy ilyen Nobel-díj kategóriás fejlesztés volt. Az, amikor kitalálták, hogy rá lehet kötni egy kis madzagocskára ezt a cumit magát, uh-huh, aminek a végén van egy csipesz, amit rá lehet egy csiptetni a gyereknek a ruhájára, hogy amikor tudod, kiesik a cumi a szájába, akkor nem a földre esik, hanem csak lóg. Az szerintem zseniális.
Hát végül is, ja, igen. Mert
hányszor látom szülőket, hogy tudod, kiesik a gyerek cumi a szájából, akkor megy, akkor keresi, de közben fogja a gyereket, akkor megtalálja a cumit, akkor meg kell mosni, akkor na mindegy.
Ja.
Van itt még egy pár érdekesség. Ugye fontos a vitamin, meg a gyerek táplálása.
Így
én
van.
Azt látom manapság, ugye vannak ezek, én is kóstoltam, vannak ezek a pici üvegek, mindenféle püré van benne, meg pép, meg
igen, erre. Igen, ilyen gyümölcs gyereknek, alapú legtöbb esetben.
Gyerek utálja, de te nyomod az arcocskájába a szegénynek.
Igen, hát ugye rengeteg új íze ismerkedik, igen, meg ilyenkorban.
A te feladatod ilyenkor az, hogy lenyomd az ő torkán ezt a cuccot, az ő feladata meg az, hogy ezt nem akarja.
Valahogy.
Hát igen.
És még ezt sem akarja, pedig ennek jó az íze, most gondoljuk csak bele, hogy milyen lehetett az, amikor a 40-es években azt javasolták az édesanyáknak, hogy minden nap adjanak a gyereknek májlevest.
Három hónapos kortól. Májleves. A gazdag vastartalom miatt ez volt a logika.
Kell.
Igen. Úgyhogy azt mondják, hogy ezek után, amikor tudjuk, hogy ez a 40-es években volt, akkor nem kell csodálkozni, hogy a nagyszülő azt javasolja, hogy adjál májat a gyereknek, adjál májat.
Hát igen, nagyon-nagyon eltérőek, ugye, akár nem is tudom, tehát nem is kell ennyire visszamenni, nem is kell 40-es évekig visszamenni, vagy a nagyszülőkig, hanem elég csak a szülőkig, hogy akkoriban, amikor mondjuk ők neveltek minket, azok a nevelési módszerek, meg babagondozási módszerek, azok mennyiben tudtak különbözni, akár hát maintól. És itt több 20-30 év különbségről beszélünk mindössze, és ennyi idő alatt is rengeteget tudott változni a dolog.
Igen.
Úgyhogy hát ez a májleves, ez meg egy egyenesen, hát nem is tudom,
májleves.
Ez egészséges egyáltalán, az mondjuk igazság, ilyet, hogy... ilyen tételben fogyasztani a májat, érted? Hát azért.
Nem tudom. Nem is tudom, mi az a májleves, bevallom neked őszintén. El nem tudom képzelni.
Nem tudom én sem, tehát a májat azt ugye, tudom, én szeretem, de hát általában ilyen sütve, szokták ezt,
én ettem szoktuk, egyszer Magyarországon...
van, de hát nem csak arról szól, hanem hát csak igen. Májból készül a leves.
Én ettem egyszer egy ilyen máj szószerű valamit, egy ilyen sűrű valamit, lehet, hogy az a májleves. Amikor nagyon apróra van valahogy, úgy, nem is tudom, mit csinálva. Törve, darabolva valami. Az egyik hallgató írja, haver sztoria erre az új szopogatásra, a felesége óviban is csinálta a szopogatást, vagyis hogy, hát igen, és mondta, hogy szopizást, és mondta a gyerekeinek, hogy, és mondta, hogy ő majd a gyerekeinek ezt nem fogja megengedni, pedig rá kifejezetten jó hatással volt az ő elmondása szerint ez az új szopogatás. Igen.
Na,
hát ilyen is van.
Nem kell bababiztosítás.
És így különben, hogy mire gondolsz, de most nem biztos
van. Igen. Haladtunk tovább, így gyorsan.
Micsoda? Baba biztosítás?
Baba biztosítás nem kellett.
Ja, igen.
Úgy voltak vele az 50-es években, hogy a lusta a szülői nevelés jele. Úgyhogy inkább, hogyha gyereknél szerettük volna elkerülni azt, hogy mondjuk veszélyes szituációba keveredjen, veszélyes dolgokat próbáljon ki, akkor elég volt csak rákiabálni, ráordítani.
Na igen, pedig...
Vagy a másik lehetőség az, hogy majd megtanulja az a gyerek. Hadd süsse meg, hadd égesse meg, hadd üsse meg magát.
Igen.
Valahol igen. Egyébként ezt a fajta nevelési módszert, hogy is mondjam, nem az, hogy nem kell elvetni, de van egy ilyen alap középút tekintetben is, és hogyha, tehát én is úgy gondolom amúgy, amíg a gyerek nem próbál ki dolgokat, addig megtapasztalni sem fogja, és van egy ilyen természetes ösztön az emberben, tehát hogy hajtja valami, hogy minket is hajtott, hogy ki kellett próbálni ezt, azt, abaszt, kismilliószor le kellett vágódni a bicikliről, összeverni magunkat, hogy aztán nyilvánvalóan kialakulja le körül az a felelősségi érzet, tudod, hogy ez kockázatokkal jár, hogyha ezt és azt csinálod. De nyilván segít... ez járt veszélyekkel, tudod, mert ráfázhatsz nagyon.
Igen, de nem segített hozzá.
Mihez?
Hát mondjuk olyan, hogy áll a konnektor előtt a gyerek, és ha már ott áll, akkor adsz a kezébe egy villát, hogy na, akkor próbálkozz.
Nyilván nem. De jó, hát nem ilyen szélsőséges esetekre gondolok, hogy most konkrétan, ahol a halál fenyegeti.
Hanem... Halál!
Hát jó, ez már veszélyes kategória, érted?
Ez az!
De alapvetően, tehát most nem tudom, mindig tiltani például a biciklizést, hogyha már ezt ezzel éltünk, érted? Mert le fog esni, mert nem engeded el a kis vállát, vagy tudod, hogy most meginduljon egyedül. Ezek azok a dolgok, amiket szerintem úgy kicsit úgy engedni kell.
De baba biztosítás kategóriába esik az is, Zoli, amikor jön a gyerek, és akkor az egész házat felszereled ilyen biztonsági dolgokkal, hogy a fiókot ne bírja kinyitni, minden létező sarkot felszerelsz ilyen kis szilikon párnáskával, meg mindennel, hogy tudod, a gyerek akár végig akar menni a házon úgy, mint egy golyó a flipper masinán, akkor sem sem baja. Tudod?
Hát biztos, hogy vannak azok a...
Na mindegy.
Tudod, az a gyerek típusra is, de az sem mindegy, hogy milyen fajta a gyerek. Tehát van olyan, aki annyira ígedelem és folyamatosan minden rosszat csinál, hogy lehet, hogy ott a szülő rákényszerül arra, hogy mondjuk ilyen változtatásokat csináljon a házon belül, vagy átépítse a házat konkrétan.
Igen, szokták.
De alapvetően talán úgy nem annyira szélsőséges, vagy nem olyan gyakori ez. Írja nekünk egy hallgató, hogy nekem nagyanyám naftával kente be a kezemet, hogy ne szedjem a számba a kezem. Mondjuk bejött. Ezt elhisszük.
Naftával. Az nem semmi. Jó, hogy nem volt el a bőröd. De egyik hallgató, másik hallgató pedig poénkodik, hogy a my sauce és van a your sauce.
Igen. Hát így tudjuk is elképzelni.
Így van. És akkor van még egy érdekesség, ez pedig egy ilyen terápiás történet volt abban az időben. Ez pedig az, hogy ugye létezik az a történet, vagy az a jelenség, hogy szülés utáni depresszió, és az akkor sem volt másképp ott a 30-40-es, 50-es években. Akkor valamiért nem orvoshoz küldték, és nem pszichológushoz küldték a nőket, hanem egy általános elképzelés volt, hogy állítólag az otthoni bútorokat ajánlották, hogy fessék át a nők. Mert az úgy akkor elvonja a figyelmüket.
Leköti őket.
És legalább hasznosnak érzi
vagy
magát.
Vagy takarítsanak például.
Igen, miért ne?
Vidám zene mellett.
Főzzenek ebédet.
Tánclépések, ugye, porszívózás közben. Na, lehet gyakorolni.
Lehet gyakorolni,
ugye? Tehát ilyen felfogás volt. nem csak a nők ellen, a balkezesek ellen is.
De te az vagy?
Én az vagyok. Ezért mindig meglepődsz, amikor erről beszélünk.
Hát én tudod, hogy mindig
most már 10 éve, minden este, egyes alkalommal.
Minden este restauratom a rövid távú, vagy a hosszú távú memóriában.
20. század elején a balkezesség nagy átoknak számított, ördögi elnek minősült, úgyhogy elég erősen próbálták átnevelni a gyerekeket, adott esetben kényszerítve is.
Ez kötni baj,
ezt a kezét,
ez
ugye ilyen, nem tudom, ilyen szorítóba tenni, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon erős módszerek voltak, de hát ez manapság már szerencsére nincs.
Ez nagyon súlyos, persze.
Dávid, téged is ilyen szorítóba, te is balkezes vagy, mondta Dávid, hogy akár csak engem is.
De várjál, Dávid, szólj már, de mi történt, mi van? De nem,
Dávid, de próbáltak átnevelni. Van valami egyébként a balkezeseknél, illetve abban, hogy valaki balkezes, ebben van egy némi furcsaság, mert mindenki, aki balkezes, akit ismerek balkezesként, meg magam is, én is ilyen vagyok, hogy a furán fogja mindenki a ceruzát, tehát nem az a természetes mozdulat, van, mindenki kicsit ilyen nyomin ír.
Meg masszatoltok mindent, például, amit írtok.
Igen, aki balkezes, szóval...
De most
szóval,
ugye? Ez kérdezem.
Hát igen, mert olyan nekem is egész visszafordul a kezem, és szinte már ugye balkéz így húzom a betűket, ehhez vissza kell egészen, hogy be kell fordítani a kézfejem, és akkor azzal gyakorlatilag ráteszed a kezednek a többi részét a már leírt szövegre, és ez akkor azért mozható ez, úgyhogy
ja, az nem ilyen. Túl jó.
Na Dávid mindjárt elmesélje nekünk a sztorit itt a szünetben, aztán megosztjuk veletek is, hogyha vállalható és nem valami nagyon gonosz eljáráskon kell szegénynek keresztül.
De bár a reggelében van még valaki,
aki
balkezes, nem?
Tudom, hogy nincs. Egyébként. Azt hiszem, hogy mindenki jobbos.
Nálam a Viki is balos.
Na látod.
Mindig mondom neki, hogy jobbra kéne.
A balkezesek.
Jobbra kéne tekintenie, de ne hülyéskedj.
Elkezded átnevelni már őt is.
Persze, egy elektrosokkolós...
Ostort használ.
Elektrosokkolós rendszerre nevelgetem éjszakánként.
Nem szabad azzal írni. Rácsapsz vonalzóval, tudod.
Nem, mert amikor hazajön, akkor kap egy nyakörvet, és amikor rosszat csinál, akkor megrázom. Nem, persze, hogy nem. Persze, hogy nem.
Modern módszerek.